Az Alkotmánybíróság az igazságügyi miniszternek adott igazat, és kimondta, hogy alkotmányos természetű jogi konfliktust idézett elő az államhatalmi ágak között. Az államfő azáltal, hogy elutasította a korrupcióellenes ügyészség főügyésze Laura Kudruce Kövesi leváltására irányuló javaslatot. Először ezt tisztázzuk, hogy pontosan mit is jelent ez az alkotmányos természetű jogi konfliktus.
Tehát a törvények és az alkotmány értelmében abban az esetben, hogyha valamelyik állami szerv, valamelyik állami hatalom túlépi a hatáskörük, olyan hatásköröket tölt be, amelyeket törvény szerint vagy az alkotmány szerint nem tölthet be, vagy pedig olyan hatásköröket, amelyeket el kéne végezzen, és azokat nem hajtja végre, akkor léphet fel egy alkotmányossági jogi konfliktus különböző államhatalmi szervek között.
Tehát, hogyha rosszul értelmezi valamelyik hatóság a saját alkotmányos szerepét?
Rosszul értelmezi, illetve úgy értelmezi, hogy nem felel meg az alkotmányos előírásoknak, vagy törvényes előírásoknak. Nálunk ez sajnos sokszor előfordul, hogy túllépi a hatáskörét. Bármelyik államhatalmi szerve ezt kijelentettem, inkluszív beleértve az Alkotmánybíróságot is. Többször túllépi a hatáskörét az Alkotmánybíróság is.
Igen, ebben az esetben is? Mert hogy többen úgy értékelték, hogy igen.
Tehát itt a döntésben két pont van, amit érdemes elemezni. Egy, az, hogy megállapítja, hogy létezik egy alkotmányossági jogi konfliktus. Ez idáig elfogadható is lenne, hiszen ugye elemezve az alkotmányt, a törvényeket, erre a megállapításra jutott az Alkotmánybíróság. Ebben a második pont, amelyben tulajdonképpen a Románia elnökét, hát nem éppen kötelezi, de a szövegből kiértődik, hogy vissza kell vonja tisztségéből a Kövesit. Ez talán túllépi a hatáskörét az Alkotmánybíróság. Az Alkotmánybíróság sohasem ad ki utasításokat, hogy mit csináljon egy bizonyos állami szerv. Megállapítja azt, hogy egy bizonyos kérdésben egyik vagy a másik államhatóság túllépte a hatáskörét, vagy beavatkozott egy másik államhatóság hatáskörébe, de nem ad ki utasítást, hogy akkor mit csináljon. Eddig legalábbis ez volt a joggyakorlat. Na most már itt befejezem, itt tulajdonképpen arra gondolok, hogy úgy értelmezte az Alkotmánybíróság ezt a kérdést, hogy az alkotmány azt írja, hogy megoldja az alkotmányossági jogi konfliktusokat, és ő ezt egy megoldásnak lát.
Igen. Egyébként próbáltam utána nézni, hogy történt korábban hasonló esetekben. Mindig két pontos volt az Alkotmánybíróságnak a határozata a hasonló esetekben, és volt egy, hát nem tudom, hogy utasítás, vagy nem érzem én valószínűleg az árnyalatnyi különbséget, de javasolta az Alkotmánybíróság, hogy mi lenne a megoldása ennek a konfliktusnak.
Így van, tehát a konfliktus megoldásnak a lehetőségét írta le a döntésében az Alkotmánybíróság. Itt én úgy érzem, hogy egy kötelezettséget fogalmazunk meg. Tehát ez a különbség az eddigi és a mostani döntés között az én meglátásom szerint.
Azért, mert egy konkrét személy konkrét akciójára vonatkozik a határozat?
Nem csak azért tulajdonképpen, hogyha ha jól emlékszem vissza a szövegre, akkor újra, hogy Románia elnöke visszavonja a tisztségéből Kudruce Kövesit. Tehát ez egy pontosított kötelezettséget jelent. Na most már az én véleményem szerint tulajdonképpen egy folyamatról van szó, ez a folyamat egy adott pillanatban lezárult. Mi volt ez a folyamat? A törvény szerint az igazságügyi miniszter javasolja az illető leváltását, a legfelsőbb bírói tanács az véleményezi, és akkor az államelnök elé terjeszti, tehát valaki kell döntsön. Tehát ha egyik javasol, a másik véleményed, akkor a harmadik, az államelnök kell döntsön. Igen, vagy nem? Ő ebbe a kérdésbe egyszer már döntött. Tehát szerintem már egy lejárt folyamatról van szó, és az Alkotmánybíróság döntése a hivatalos közönyben való megjelenéstől számítva kötelező. Tehát szerintem visszamenőleg kell akkor az elnök egy döntést hozzon, egy olyan szerintem lejárt folyamatra, amelyik már tulajdonképpen megkapta a megoldást.
Felvetették azt is az elnök döntésével, vagy idézőjeles döntésével kapcsolatban, kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondol erről, hogy tulajdonképpen hiányzik itt valami, és pedig az, hogy az elnök kiállt és nyilatkozott valamit ugyan, de nem adott ki egy elnöki rendeletet arról, hogy most akkor az igazságügyi miniszternek a felterjesztését elutasítja, vagy elfogadja, és nem írta le ebben, hogy esetleg, hogyha így kellett van. Volna, hogy miért igen, vagy miért nem.
Így van, ez az elmélet, ez elfogadható, ez így van, én is így látom, kellett volna kiadjon egy elnöki dekrétumot, abba pedig meg kellett volna okolja, hogy miért döntött így, vagy úgy. Na most már a törvények szerint, és az elemzők is ugye ezt sokszor elmondják az elnöknek, csak törvényességi szempontból van hatásköre, hogy megállapítsa azt, hogy az illető elvégezte a tevékenységét, vagy nem. Tehát a tevékenységét nem tudja az elnök kiértékelni, nem szabad kiértékelni, neki nem ez a feladata. És akkor ebbe is belekötnek, szerintem igazságosan, mert a javaslat kiértékel egy tevékenységet, a legfelsőbb bírói tanácsnak a véleményezése egy másikat állít, az elnök nem dönthet abban, hogy ennek vagy annak van igaza a tevékenység elvégzése szempontjából, nem az ő hatásköre. A törvény, a hatáskör, az alkotmány is a hatáskört ugye a miniszter kezébe adja.
Tulajdonképpen ön akkor az előbb azt lehetett érteni, hogy ön nem ért egyet az Alkotmánybíróság döntésével, de akkor ez szerint bizonyos mértékben mégis igen, mert hogyha jól értem, akkor úgy gondolja, hogy az államelnök dönthet ugyan, de a döntési, igen, vagy a mérlegelési jogköre az nem végtelen.
Nem végtelen, így van, így is, így látom. Én ha visszamenőleg visszagondolok a tevékenységemre, az Alkotmánybíróságon akkor, amikor ilyen konfliktusok álltak fent, főleg a parlament és az elnök között, az én meglátásom szerint a parlament felé döntöttem, mindig rengeteg alkalommal írtam külön véleményt, és amikor azt írtam, ugye, hogy Böszeszkó akkori elnök felé tolja az Alkotmánybíróság a hatalmat, akkor is azt írtam, hogy nem, ilyen nem létezik. Ellenben, és itt van a nagy probléma, ellentmondásos az alkotmányi előírás is, és ellentmondásos a törvényes előírás is. Sőt, ez a kettő is egymásnak ellentmond, úgyhogy általában értékelés kérdése, és én úgy láttam mindig, be is írtam a könyvben, is írtam egy könyvet az alkotmánybírósági tevékenységemről és az alkotmánybíróságról, én úgy láttam, hogy a politikai hátterű döntéseknél mindig van egy úgynevezett politikai szimpátia befolyás az Alkotmánybíróságban. És ez most is fönnáll.
Tehát van egy politikai tényező minden döntésben?
Hát igen, én úgy nevezem, hogy politikai szimpátia, és ezt így is írtam le, és így is tartom fent. Politikai elkötelezettséget nem látok, de politikai szimpátiát sokszor láttam, és ebben az esetben is látok, hisz nem csak az Alkotmánybíróság, és nem csak bizonyos államhatalmi szervek képviselői tartották azt, hogy a korrupció ellenes ügyészség sokszor túlépje a hatáskörét, és sokszor törvényellenesen viselkedik. Tehát ez is befolyásolhatta az Alkotmánybíróság egyfajta értékelését.
Igen, és akkor van-e most ebben a pillanatban van-e mérlegelési mozgástere még az államfőnek? Tehát megteheti azt, amire nagyon sokan buzdítják egyébként, hogy ne írja alá Laura Kodruca Kövessi menesztését?
Szerintem nincsen. Az Alkotmánybíróság döntése az kötelező, lehet azt kritizálni, lehet azt elemezni, lehet azt akármilyen féleképpen nézni. Ellenben az kötelező, amíg Alkotmánybíróság létezik, és az Alkotmánybíróság egy döntést hoz, ha tetszik nekem az a döntés, ha nem tetszik nekem a döntés, nekem, mint Románia elnöke, azt végre kell hajtsa.
Mit jelentene a jogállam, vagy bármilyen más szempontból az, hogyha mégsem váltaná le most a korrupciellenes főügyészség vezetőjét?
Tehát ebbe a háhozba, amelyikben pillanatnyilag van Románia is volt annyi éven keresztül, ami abból adódik elsősorban, hogy kitaláltak egy ilyen félelnöki köztársaságot, ami nem létezik. Én ezt leírtam tanulmányba is, megjelent a hivatalos közönybe is több alkalommal. Tulajdonképpen felborítaná még jobban az ország közigazgatási, politikai, társadalmi működését. nem lehet egy ekkora szakadék a parlament, a kormány és az elnök között. Ez tulajdonképpen a demokráciának a sírásolja lehetne, hogyha ha egy ilyen lépést tenne az elnök. Szerintem az Alkotmánybíróság döntését végre kell hajtani, lehet kritizálni, van is benne kritizálni való, de végre kell hajtani.
Megteheti azt esetleg, hogy újra az Alkotmánybírósághoz fordul azzal, hogy vagy bármilyen kifogással tulajdonképpen, de hivatkozhat arra is, amit az ön előbb említett, hogy lezárult ez a folyamat például.
Ezt már nem az Alkotmánybíróságon támadhatják meg, ezt már a közigazgatási bíróságnak lenne a hatásköre, hogy az elnöki rendületet is meg lehet támadni a közigazgatási bíróságon, mondták is sok jelentő ezt a kérdést, és ott lehetne ezt a kérdést dönteni, hisz az már nem egy alkotmányossági probléma, hogy a végrehajtsa, vagy nem hajtsa végre, vagy hiba van benne, vagy nincs hiba. Az Alkotmánybíróság döntését nem lehet megtámadni sehol.
Tehát, hogyha most az elnök nem hajtja végre, akkor közigazgatási bíróságon lehetne esetleg kötelezni, hogy mégis?
Nem. Fordítva. Tehát abban az esetben, hogyha az elnök kiad egy elnöki rendeletet, és azt mondja, hogy leváltja, vagy azt mondja, hogy nem váltja le, na azt lehet megtámadni, az Alkotmánybíróság döntését nem.
Igen, így értettem. Mit oldana meg egy referendum, mert emlegették azt is ezekben a napokban, hogy az államfőnek most kellene kiírnia azt a referendumot, amivel már fenyegetőzött korábban. Igazából a kérdést nem is tudom, vagy nem Igen. tudjuk, hogy mi lenne a kérdés, de az igazságügynek a függetlenségével kapcsolatos lenne mindenképpen, tehát függetlenül attól, hogy konkrétan a kérdés hogy szólna. Mit oldana meg egy ilyen referendum? Hogyan hozható össze, vagy kapcsolatba, vagy összehozható-e ezzel az üggyel, amiről most beszélünk?
Én elnézést kérek öntől is, és a hallgatóktól is, amit mondok azért. Nevetséges dolog egy referendumot kiírni. Romániában a referendumnak egyetlen egy esetben van hatása, akkor, amikor az elnök visszahívásáról szól a referendum. Más esetben a referendum tájékoztató jellegű. Ott van a 300 fős parlament, amit az Alkotmánybíróság is azt mondta, hogy oké, okay, jó, azt úgy kéne legyen és be kéne tartani. Ott van sok más, tehát semmi értelme és semmi hatása egy referendumnak nincsen. Egy csúnya játék lenne az emberekkel, és egy csúnya játék lenne az emberek pénzével egy referendum kiírni.
Mert hogy nem ügydöntő?
Semmi, a referendumnak egyáltalán nincs kötelező hatása. Azt megkérdeztük az embereket, ennyi.
Egy közvéleménykutatás gyakorlatilag.
Egy közvéleménykutatás. Mondtam, egyetlen egy esetben van jogi hatás, amikor az elnök visszahívásáról, az elnök leváltásáról szól a referendum. Akkor, hogyha azt mondják, hogy oké, igen, megvan a részvételi arány, és azt mondták, hogy le kell váltani, akkor az elnök vissza kell vonulni. Más esetben csak tájékoztató jelleg. Tehát nincs semmi jogi hatása nincsen, ahogy járnak az a referendumok. Ez egy játék az emberekkel és az embereknek a pénzével.
Igen, mert hogy nem olcsó.
Nem olcsó, cseppet.
Igen, ez az oldala is megvan. Igen. Nyitnék egy zárójelet, mert az ön az előbb tett egy utalást arra, hogy félelnöki rendszert honosítottak meg Romániában tulajdonképpen az Alkotmánybíróság döntései révén, hogyha jól értettem.
Egyrészt az alkotmány előírásai és szellem alapján, másrészt pedig az Alkotmánybíróság döntései szerint, amikor ugye egy Băsescu párti többség létezett az Alkotmánybíróságon, és amikor azt mondta, hogy Norica Nicolait visszautasíthatja, külön véleménye volt, amikor azt mondta, hogy a parlamenttel szemben külföldre ő kell menjen, külön véleménye volt, akkor amikor nem kell megkérdezni a parlamentet, az elnök külön véleménye volt, és így tovább. És másrészt pedig az alkotmány ad bizonyos hatásköröket az elnöknek, de fél hatáskört ad. Kinevezheti, de vissza nem mondhatja. Mondhatja, de nem csinálhatja. Tehát ez ilyen keverék elnöki hatalom jött ki belőle, amit így is értelmezhetnek, úgy is értelmezhetnek. Az Alkotmánybíróság pedig a Băsescu elnöksége alatt mind az elnök irányába tolta a hatalmat, ez megjelent különben a hivatalos közönyben is ez a véleményem, arra tolta a hatalmat, és egy nagy zűrzavart okozott ezzel Románia vezetésében.
Igen, tehát nem először történne meg az, hogy módosul valamiféleképpen, vagy valamilyen irányban a politikai rendszere Romániának. És ezt azért kérdezem, mert az elmúlt napokban az is elhangzott, hogy az Alkotmánybíróság a nép megkérdezése nélkül módosítja a Románia politikai berendezését.
Tehát jó, ezek az elemzőknek ugye szép mondatokat tudnak faragni bizonyos kérdésekből. Az Alkotmánybíróság döntései az alkotmány betűjére, szövegére és szellemére kell, hogy alapozzanak. Az alkotmányt azt is hallottam több embertől, és mondhatom, újra kellene írni, és sokkal világosabb kellene legyen. Erről egy hosszú tanulmányt írtam, és meg is jelent ebbe a kérdésben. Tehát az a helyzet, hogy bizonyos esetekben az Alkotmánybíróság döntése átírja az alkotmány értelmezését. És ebbe az esetben pedig lehetnek változások politikai, illetve társadalmi téren is. Vagy az elnök felé nyomja a hatalmat, vagy a parlament felé nyomja a hatalmat, és akkor így változhat a hatalmak közötti egyensúly.
Elhangzott az elmúlt napokban, hogyha már itt az elemzőknél tartunk, néhány olyan állítás, amit nem is a nevek az érdekesek, hogy kik mondták, viszont ezek eljutnak nagyon sok emberhez, valószínűleg a mi hallgatóinkhoz is, és jó lenne, hogyha tisztán látnának ezekben a kérdésekben. Az egyik ilyen állítás, ami elhangzott bírák részéről is akár, hogy az Alkotmánybíróságnak a döntése tulajdonképpen az ügyészeknek az alárendelését jelenti a politikai, tehát az igazságügyi miniszternek. Hogy ez így van-e?
Tulajdonképpen a helyzet az, hogy az ügyészek azok tulajdonképpen a tevékenységüket az igazságügyi miniszter felügyelete alatt fejtik ki. Ezt írja az alkotmány. És ennek a tűrében ugye az ügyészségnél egy alárendeltségi rendszer működik. Romániában a legnagyobb probléma az, hogy az ügyészek nem lehetnének magiszterek, tehát azok a bírók. A függetlenséget jelenti. Itt az ügyészek nincs teljes függetlenség. Visszavehetik tőlük az aktacsomót, átadhatják másoknak, megállíthatja a kivizsgálást is, és átadja másnak a felettes szerv, úgyhogy nincsen egy ilyen pontosított és teljes önállóságuk. Hát az igazságügyi miniszternek vannak alárendelve tulajdonképpen, mert az ügyészeket és a bírákat ugye az alkotmány szerint kinevezi az elnök, ő nevezi ki, de azon túl azt írja az alkotmány, hogy az ügyészek, a törvényesség és a pártatlanság a rangsorbeli felettesi ellenőrzés elve szerint az igazságügyi miniszter fennhatóság alatt fejtik ki tevékenységet. Aláhúzom még egyszer, rangsorbeli felettesi ellenőrzés és az igazságügyi miniszter fennhatóság alatt. Tehát ez azt mutatja, hogy itt az elnöknek semmi köze ahhoz, hogy működnek az ügyészek, és mit csinálnak az ügyészek. Tehát tulajdonképpen a miniszter fennhatóság alatt működnek.
Tehát akkor igaza volt Todorel Toadernek, amikor furcsálta, hogy az államfő már megkapta az ügyészségnek a beszámolóját, és ő nem. Illetve az egyiket meghívták, a másikat nem. Tehát az államfőt igen, őt nem.
Így van. Tehát ez alkotmányos előírás, amit mondtam, és ezt be kéne tartani. Próbálja a mostani elnök is ugye ezeket a kérdéseket a saját hatáskörébe venni, mert az ügyészség felügyelete, láttuk, hogy miket eredményezett, és miket eredményezik mindig az országban, de tulajdonképpen alkotmányossági szempontból itt messze menően az Alkotmánybíróságnak van igaz, amikor ezt leírja ugye a döntésébe, hogy a miniszter, az igazságügyi miniszter felügyelete, fennhatósága alatt fejtik ki tevékenységet az ügyészek.
Mit jelent ön szerint, vagy hogy értelmezi ön azt, hogy az ügyészi függetlenség?
Tehát pillanatnyilag az ügyészi függetlenség azt jelenti itt Romániában, hogy nem szólnak bele, elvileg nem szólnak bele, hogy azt az ügyet ő hogy vizsgálja ki. Ezért ugye függetlenek, és amit ott ők meglátnak, leírják, belefoglalják a vádiratba, azt senki sem diktálja nekik. Így mondom, tehát nem mondják meg, hogy mit írnak. Ellenben alárendeltségi viszonyban vannak a tevékenységük folyamán, ott mindig a felsőbb szerveknek, a felsőbb ügyészeknek, és így tovább. tehát függetlenség nincsen. Ilyen szempontból én tulajdonképpen azt is kifogásolom, hogy a magisztratúrában benne vannak az ügyészek is. Az ügyész és az ügyvéd egyforma, egyenlő pozícióba kell legyen ahhoz, hogy az igazságot a bíróság előtt meg lehessen állapítani.
Igen, és akkor ilyen körülmények között az igazságügyi miniszternek a felügyelete vagy a fennhatósága azt jelenti-e, hogy beleszólhat abba, hogy ki ellen induljon eljárás, milyen bizonyítékokat használjanak fel, zárolják-e a vagyonát, stb.
Nem, pontosan ezt jelenti a pillanatnyi függetlenségük. Ebben nem szólhat bele se az igazságügyi miniszter, se a felett álló ügyész, a főügyész vagy a egy másik magasabban lévő ügyészség. Tehát ebbe mutatkozik meg az ügyészek függetlensége. Nem szólhat bele senki abban, hogy ő lefoglalja a vagyonát, mennyit foglal le a vagyonából, milyen kauciót ír ki neki, és így tovább. Tehát ez a munkájában tulajdonképpen, amit végez, abban nem szólhatnak bele. Elvetik tőle a dossziét, úgy, ahogy mondtam, az iratcsomót, de nem szólhatnak bele, hogy végzi a munkáját.
De elvenni is a fölöttes ügyész veheti el, nem a miniszter.
A fölöttes ügyész veheti el, nem a miniszter. A miniszter nem veheti el egyáltalán. A miniszter a fölöttes ügyésznek sem mondhassa, hogy vegye el. Tehát ilyen szempontból nem létezik alárendeltség.
Igen, és akkor összekapcsolva ezt egy picit, még visszatérve a döntésre, módosítja az Alkotmánybíróság döntése az ügyészek jogállásáról szóló törvényt?
Egyáltalán nem. Semmi köze nincsen. Az eddig megjelent adatok szerint semmi köze nincsen az ügyészek jogállásához ennek a döntésnek.
Még egyetlen kérdés, hogy volt egy külön vélemény, illetve több külön vélemény is volt, három, hogyha jól tudom, de az egyiket állítólag ismerjük is, tehát megjelent a sajtóban, és pedig az, hogy azért nincs igaza az Alkotmánybíróságnak ebben az ügyben, mert Románia elnökére többen szavaztak, mint mondjuk a parlamentre, vagy a kormányra egyáltalán, mármint közvetlenül. Tehát számít-e ez?
Én megint egy olyan dolgot mondok, hogy nem sokan mondják ezt. Ez is egy gyerekes kérdés. Szavazhatnak rám, Ceausescu a 99%-ban, vagy hányban szavaztak, ugye, és akkor végezte a munkáját. Amikor a Băsescu visszahívásáról, ugye 7-400 ezeren szavaztak, hogy vissza kéne mondani, megint hitták az Alkotmánybíróságot, hogy annyi ember szavazott, és a törvényes előírások nem kötődnek egy bizonyos szavazatszámhoz. Valakire szavazhatnak 100%-ban is, ő is be kell tartsa azokat a szabályzásokat, amelyeket az alkotmány és a törvények kínak elő. Ez egy amikor nincs érve az embernek, akkor valamit kitalál. Ez egy ilyen dolog, hogy semmi köze nincsen az Alkotmánybíróság döntésének ahhoz, hogy ki hány szavazatot kapott, vagy választott, vagy kinevezett tisztségviselő. Ezeket a törvény és az alkotmány szabályozza, és függetlenül attól, hogy kinevezett, vagy választott, és ha választott, hogy 10 szavazattal, vagy 10 millió szavazattal van, ugyanazok vonatkoznak mindenkire. Ez nem lehet semmilyen érv, és nem lehet semmilyen ok bizonyos kérdések megoldásában.
Tehát a törvényesség nem függ a népszerűségtől. Azt is
nem
mondhatnám.
Függ a népszerűségtől. Így van, ez a jó kifejezés.
Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok.